Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük a 168-as számú énekünket. 168-as éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az egyes számú liturgiát énekeljük a mai Isten tiszteletünkön. Az egyes számú liturgia énekes könyvünk 44. oldalán található. Az egyes liturgiát énekeljük.
Jöjjetek és lássátok Isten tetteit. Áldjátok, népek a mi Istenünkre! Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben. Mert váltságot küldött az ő népének, örökké valónak rendelte szövetségét. Az Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltott küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséget örömével az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündöklővé tetted az igazi világosság megjelenésével, add, hogy a földön hittel fogadtuk az ő világosságának kijelentett titkát. A mennyben pedig ajándékul kapjuk az üdvösség örömét ő általa, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet karácsony este ünnepére kijelölt szentírásbeli igét, melyet megírva találunk Máté evangélium első rész 20. versétől a 23. verséig a következő képen. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. fiút fog szülni, akit nevezel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme, a szűz fogam méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 158-as számú énekünk eléneklésével. 158-as éneket énekeljük. Marika, itt elő van hely, bőven tessenek ide előre jönni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, karácsony estéjének ünnepi igényét, amelyet írva találunk Ézsaiás könyvében, a 59. fejezetében, a 20. és a 21. versekben a következőképpen. Isten igény tehát Ézsaiás könyvéből olvasom az 59. fejezet 20. versétől. Így szól Isten igéje. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igém, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bárha a ma felolvasott igéhez próbálnám igazítani a gondolkodásomat, akkor azt kellene mondani, hogy kedves Sion, és folytathatnám úgy, ahogy az igében olvassuk, hogy beteljesült az ígéret. Tehát kedves Sion, beteljesült az ígéret. Persze az ember nagyon sok ígéretet kap emberektől, adjuk az ígéretet szíre szóra. Sokan mondják, hogy az ígéretekkel már tele van a padlás, és ezek az ígéretek bizony sokszor csupán ígéretek maradnak, mert nem teljesülnek be, mert sohasem válik valóra. Szeretjük számon tartani ezeket az ígéreteket. Szeretjük számon tartani, hogy ki mit ígért nekünk, ki mit ajánlott, ki mit mondott. Gyerekeink között hosszú ideig volt egy ígéret, amit valaki azt mondta nekünk, mert elviszi őket repülni. És évekig emlegették neki, hogy na mikor lesz ez apa? Mondom, nem rajtam függ. De az, aki megígérte, az lehet, hogy következő pillanatban el is felejtette. De a gyerekeknek számon tartották. De sok ilyen ígéret van az életünkben, amelyet kaptunk, meg amelyet aztán adtunk is mások számára. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy de sokszor megígérjük Isten tiszteleten, az úrvacsorai liturgiában, amikor a gyónó kérdéseket fölteszem, és válaszolnak a testvérek, hogy igyekezel, mert ez a kérdés, hogy igyekezel ezután Isten akarata szerint élni. És a testvérek velem együtt zengik, hogy igyekezem, igyekszem. Ezután Isten akarata szerint fogok élni. Ígérem Istennek, embernek. Hát ez a szívem vágya. De sok beteljesületlen, megvalósulatlan ígéretünk van emberek felé, de az Úr felé is. Igyekszek ezután Isten akarata szerint élni. De jó lenne, ha valóság beteljesült ígéret lehetne. De hát ezek emberi ígéretek, és nem olyanok, mint az Isten ígéretek. Itt karácsony estére kaptunk egy ígéretet az Istentől, amely Isten ígéret, és ez az ígéret valósággá is lett, bár itt még Krisztus születése előtt, több száz évvel megelőzően még csak jövőbeli ígéretnek hangzik Sion népa felé, amikor azt mondja néki, hogy Sionhoz eljön a megváltó, majd valamikor megérkezik. Isten ígéri az ő népének, és mi tudjuk, hogy ez az ígéret beteljesült. Tudjuk, hogy ez az ígéret valósággá lett, és ez az ígéret az emberek üdvösségét szolgálhatta, mert Isten megváltót küldött. Ez az ígéret sor, amely elkezdődött az Isten részéről a bűnbeesést követően, ez mái napig tart. Az Istennek ígéretei vannak, és ezek meg nem csalhatók. Az Isten betartja az ő ígéretét. Még nem teljesült be minden az idők folyamán. De ez az ígéret még mindig ígéretként fönt áll. És az ígéret sor elkezdődött ott a bűnbeesés után, amikor az Isten azt mondta, az Istentől elszakadt embernek, hogy vigyázz, mert a bűn ott van melletted, és majd a sarkodat fogja mardosni. De majd születik egy utód, majd az Isten ad egy embert, aki majd ennek a kígyónak a fejére tapos. Ott van a megváltó ígérete, a bűnbeesés, és a világ kezdete pillanatában már. Az Isten megígéri, hogy nehéz sorsod lesz, mert a kívánság, a bűn az ott lesz az életedben, és folyamatosan teszi tönkre, elveszi az örömödet, elveszi az életedet, ott lesz mögötted, és mardos folyamatosan, de jön majd egy ember, aki a fejére tapos ennek a kígyónak, és aki látta a Passió című filmet, abban nagyon képiesen és nagyon erőteljesen van megfogalmazva. mondhatnánk azt is, hogy hatásvadász módon van megfogalmazva, amikor Jézus imádkozik a Getsemáné kertben, és a kígyó erőbújik onnan a bokrok közül, a halál csend van, semmi nem mozdul, Jézus arám nyelven mormog, beszél az Istennel, nagy csend van a moziban, és egyszer csak egy hatalmas nagy durranás, csattanás, amikor Jézus fölem a lábát, és az odaérkező kígyónak a fejére rátapos. Én úgy összerezzentem a moziban, amikor ez megtörtént. Ez az ígéret, a világ indulásakor ott volt az emberek számára. Hogy majd jön egy ember, akit az Isten ad, és rá fog taposni a fejére. És Jézus Krisztusban valóban beteljesült az, hogy a fejére taposott a kígyónak, és elmúlt a kígyónak, az ördögnek a hatalma az emberek fölött, mert Jézus megváltott bennünket a bűneink következményéből. Ez az ígéret sor a világ történelem elején elindul, és újra és újra megismétlődik, újra és újra fölbukkan, különböző időszakokban, különböző helyzetekben, és különböző megközelítésben, de mindig harmonizálva az eredeti célhoz. Adja az Isten az üzeneteket, adja az ígéreteket, folyamatosan kibontva az, hogy hogyan fog ez megvalósulni. A folyamatos ígéretek, hogyha valakinek ideje van a Szentírás tanulmányozására, az jól teszi, hogyha átnézi, hogy milyen ígéretei vannak az Istennek, és az hogyan illeszkedik be Jézus Krisztusra nézve. És akkor meglátja, hogy milyen csodálatosan kifejti az Isten különböző területekre bontva, hogy hogyan is tervezi el az emberek megváltását, hogyan tervezi el az ember életét, és elmondja azt, hogy Jézus meg fog születni, hol, miként és miért. János evangéliuma a születést nagyon csodálatosan megfogalmazza, hogy eljött a Logosz, az Isten igéje, erre a világra testélet, eljött az emberek közé, és elhozta az Isten szavát az emberek számára, elhozta a megváltást. Isten elmondja, hogy hol fog megszületni, miért fog megszületni, és miként fog beteljesülni ez az emberek számára. És aztán elmondja az ígéretek sora, az, hogy mi lesz Jézus Krisztusnak a küldetése. Mi lesz a küldetésének a célja, hogyan viszi azt végbe ezt a küldetést, és mi lesz ennek a küldetésnek az eredménye. És aztán elmondja azt is, hogy ez az ember, aki adatik, az miképpen Isten a múltban, a jelenben és a jövőben. Jézus Krisztus istenségét világossá teszi az emberek számára. Az az ígéret sor, amely elindult a világ történelmében, világ történelm kezdetén, és még most sem ért véget. Az Isten most elénk adott egy igét, elénk adta azt, hogy Jézus Krisztus küldetését miképpen is akarja megvalósítani. Azt mondja, hogy ő a megváltó. Nincs mese. Jézus Krisztus megváltóként jött el, kisdetként indult az élete, akihez jöttek a pásztorok, rácsodálkoztak, jöttek a napkeleti bölcsek, meglátták, megtekintették, hozták neki az ajándékot, elismerve azt, hogy ő király, főpap úr. A pásztorok pedig az angyalok invitására magasztalták az urat. Jézus Krisztus eljött pici gyermekként, de Jézus a megváltó. Jézus az, aki eljött az emberiséghez, hogy megváltsa azt az állapotot, amiben került, amikor nemet mondott az Isten akaratára, amikor elvette a jó és a rossz tudásának a gyümölcsét. Ebből az állapotból szabadít, vált meg az Úr Jézus Krisztus, ezért jött most el Sionhoz, az ő népéhez érkezik. Kedves Sion, hozzád érkezik a megváltó. Hozzád küldte el az Isten a megváltót, az ő egyszülött fiát, azt, akit megígért annak idején ott Ádám és Éva bűnbeesésekor. És olyan jó látni ezt, hogy Isten igéje Ézsaiáson keresztül a Szentlélek megfogalmazás olyan tömören és képiesen fogalmazza meg, hogy kikhez érkezett a megváltó. Nem azt mondja csupán, hogy az én népemhez elküldöm a megváltót, aki majd kihozza őket ebből a nagyon nehéz helyzetből, hanem azt mondja, hogy Jákob megtérő bűnöseihez küldöm. Nem Izrael megtérő bűnöseihez, hanem Jákob megtérő bűnöseihez. Ismerjük a Jabók révénél történteket, amikor jön hazafelé Jákob, a csaló, aki megcsalta Ézsaut, a testvérét, apját, elvette hamissággal az atyai áldást, és aztán jön vissza a földjére, egyébként meggazdagodva, meg nagy családdal, és mondhatnánk azt, hogy minden rendben van az életében, csak hát ő is tudja, meg az Isten is tudja, és mi is látjuk, hogy hiába van a gazdagság, hiába van az öröm, a gyönyör, ha át kell Jabók révén, akkor majd találkozik Ézsóval, azzal a testvér, akit becsapott, megcsalt, és ezt le kell rendeznie, ez nem maradhat így. És ott a révnél Azt mondta, csak menjetek előre, nekem még dolgom van, nekem még le kell rendezni. És ott marad Jákob, és megharcolja az Istennel azt, hogy kicsoda ő valójában, kicsoda az Úr, kicsoda ő. És amikor mindez lerendeződik, az Isten azt mondja neki, hogy ezentúl most akkor nem Jákob a neved, nem Csalú a neved, hanem Isten harcosa, Izrael vagy te. És azt mondja, hogy azoknak a megváltója, akik Jákob megtérő bűnösei, akik a csaló, a néven nevezett bűnös, megtérő gyermekei. Mert az Isten, amikor találkozik az emberrel, akkor néven nevezi a bűnét. Nem úgy beszél, hogy mi bűnösök. Hát ezt egyébként még úgy nagyjából mindenki el is fogadja. Bűnösök vagyunk. Igen, Istenemnő úr, mi mindnyájan bűnösek vagyunk. De hát, te vagy a bűnös. Hát, miért beszél így velem? Én tisztességes ember vagyok. De sokszor találkoztam már ezzel a válasszal. Hát miért beszél így velem? Nem vagyok én rosszabb, mint a másik. Én nem ezt mondtam, hogy rosszabb, mint a másik, csak azt mondtam, hogy te vagy a bűnös. Ha nem te vagy a bűnös, hanem csak úgy mi vagyunk a bűnösök, akkor elúszik az, amiről itt szó van, hogy Jákob megtérő bűnöseihez küldte a megváltót az Isten. Akkor elúszik fölötted az Isten kegyelme. És nem lesz sohasem a tiéd. Ha nem nevezhet Isten a néven a te bűnödet, nem nevezhet téged a neveden, hogy te vagy az, a csaló, a hazug, a parázna, a tolvaj, és lehetne tovább sorolni, amit az Isten oda helyez a szívünkre, és amikor ellazik, akkor beléhasít, hogy igen, valóban én vagyok az. És amikor az Istennel így találkozik az ember, akkor ott van a megváltás. Mert az Isten azt mondja, hogy elküldöm a megváltómat. Jákob megtérő bűnöseihez. Jákob megtérő bűnöseihez, aki látja önmagát, aki megvizsgálta önmagát meg az Istent is, és ebből akar megtérni. Sokszor elszalad az ember az Istennel való találkozástól. Elszalad az ember, mert megijed attól, hogyha világos lesz, hogy ki vagyok én, akkor utána nem lesz önbecsülésem. Utána majd nem becsülnek az emberek, utána majd senki leszek, gondolja az ember. Pedig az Isten megváltót küldött. A bűnös, elveszett, nyomorult embert áron megveszi, és az ő megbecsült gyermekévé teszi, aki sokkal értékesebb, mint az önbecsülésében lévő ember. Az Isten csodát tett, csodát ígéri, és aztán mi tudjuk, hogy ez valóság lett, hogy elküldi a megváltott Jákob megtérő bűnöseihez, azokhoz, akik vállalják, hogy megharcolják az Istennél, az ő jabbók révüknél, kinek-kinek hol van ez, van akinek Biatorbágyon van ez a jabbók révről meg kell állni, van akinek Piliscsabán, van akinek a gyülekezetben, van akinek otthon, van akinek egy testvéri beszélgetésben, de mindenkinek meg kell harcolnia. És egyébként mindenkinek ki kell ficamodjon a csípőcsontja, tehát mindenkinek meg kell harcolnia és meg kell szenvedni azt, hogy az Istennel megharcolja ezt a kérdést, mert nem gyerekjáték ez. Férfi emberek szoktak sírni, amikor ez a harc megtörténik. Asszonyok is sírnak, csak szoktuk mondani, hogy az asszonyok hamarabb elsírják magukat, mert érzékenyebbek. De a megtérésnél síró asszonyoknak nem az érzékenysége, hanem az Istennel való találkozása a sírásnak az oka. És ott nem önsajnálat, hanem az Isten előtt való megállás hozza az ember szemébe a könnyet. És nem az, hogy sajnáljuk magunkat, meg féltjük magunkat, vagy nagyon rossz helyzetbe kerültünk, hanem az, hogy az Isten előtt állok, és az Isten szeret engem, megváltót küldött, és megadta nékem az új élet lehetőségét. Ez csalja az ember szemébe a könnyet. Sokan zokogtak már ezen, sokan sírtak ezen, de ez az üdvösségüket adta, és ez csodálatos. Ez a sírás csodálatos. Aki elmenekül, az sohasem tudja meg, mit jelent az. Az Isten előtt sírni, az Isten előtt megállni, és az Isten erejével, az Isten szent lelkének áldásával tovább haladni. Ezt nevezi a Szentírás megtérésnek, erről beszél a Szentírás. Nagyon sok esetben, hogy meg kell térnie Izraelnek, Izrael népének, Isten népének, az Új Szövetségben is meg kell térni, le kell tenni az óemberi természetet, föl kell ölteni az új természetet. Nagyon sokszor beszél Jézus Krisztus erről, és a Szentírás központi üzenete ez, hogy életed legyen, térj meg az Urathoz. És az egyháznak sem lehet más az üzenete, és hogyha más az üzenete, az tragédia, hogyha csak arról beszélünk, hogy hát mi bűnösök. Az Isten előtt, és Isten elküldte az ő kegyelmét, és örüljünk annak, hogy Jézus megjött, és akkor kitalálunk meséket, mondákat, mert az emberek odahajtják szívesen a fülüket ezekhez a mesékhez és mondákhoz, mert ez nem vág bele az emberbe, ez nem tusakodás az Úrral, itt nem ficamodik ki az embernek a csípőcsontja, itt nem változik meg az élete, csak egy kicsit elkeni a nyomorúságát, kicsit befedi a nyomorúságát. Mint amikor valaki nem megy el az orvoshoz a sebével, hanem próbálja púderrel elkenni, pedig lepra, pedig az életét kéri, pedig tönkre fog belemenni, de ő nem vállalja, hanem befedi valamivel, hogy ne lássék az ő rúdsága. Ezért kiált az Isten felé, hogy ne várj, ember, mert az életeddel játszol. Térj meg, Jákob megtérő bűnöseinek elküldtem a megváltót, és ez a tiéd lesz. És ez a megtérő bűnös, ez nem veszít semmit, sőt nyer, mert sokan rettenetesen félnek attól, hogy mit fogok én veszíteni, hogyha én megtérek, újjászületek, és az Isten fogja majd az életemet irányítani. Mi vesz majd el az életemből? Majd akkor nem tehetem ezt, azt, amazt, én majd ennyi mindent fogok veszíteni. Ehelyett az Isten kínálja az ő mérhetetlen gazdagságát. A teljes életre. Arra az életre, amire egyébként teremtett. Arra az életre, amit egyébként az ember számára adott a világ teremtésében, és az ember ezt a bűnesettel tönkretette, aztán soha többé nem tudja, hogy mit is jelent az, azt az életet élni, amit az Isten az ember számára készített és adott, hanem él helyette valami pótlékot, valami pótcselekvést, aminek aztán veszi a gyönyöreit, és akkor próbálja önmagát, meg másokat is ebbe belehúzni, hogy lám, milyen jól éljük az életünket, lám, milyen boldog vagyok, mennyi öröm van az életemben, és bíztatja magát, meg a másikat, pedig belül tudja, hogy igazából semmit nem ér az egész. Pedig az Isten elküldte az ő fiát a megváltót. És azt mondta, hogy itt van az élet számodra. És nagyon sokan rengeteg pénzt, rengeteg energiát fektetnek abba, hogy boldog és teljes életük legyen. És közben sohasem érik el. De mi tudjuk, akik itt vagyunk karácsony estéjén, hogy Jézus elküldte az Úr megváltóként, és a megtérő bűnösöknek az Isten csodálatos ajándékot készít. Ahogy olvassuk ebben, azt mondja az Isten, hogy szövetséget kötök értük. Isten kötött egy szövetséget önmagával azért, hogy nekünk, Jákob megtérő bűnöseinek legyen teljes életük. Legyen teljes az életük, ezért ő adja a lelkét, Isten az ő lelkét adja az ember számára, hogy legyen neki új élete, hogy ne azt a régit kelljen élni, hanem egy vadonatújban, az Isten által tervezetben és megáldottban folytathassa az életét, ad neki világosságot, világos látást, hogy vezetése legyen az embernek, hogy ne a saját bölcsessége szerint döntsön, hanem lássa meg azt az utat, amelyet az Isten számára készített, amelyen egyébként meg akarja áldani, és amelyen csodálatos ajándékok várják. És a Szent Lelke, Istennek a Szent Lelke adja az ember számára a bizonyságtétel lehetőségét, meg azt, hogy az Istennek a szavát tovább tudja adni, mert ő az igéjét adja. És olyan jó látni ebben az Ézsaiási fejezetben is, hogy az Isten az ember számára elkészített igét ad. Adja az igét, hogy az én életemre nézve értelmezzem, és adja az igét, hogy én tovább tudjam adni. És ez a legkisebb gyermek számára is ugyanúgy adatik, mint a legidősebb számára, a számára, akinek az elméje még rettenetesen friss, meg annak is, akinek már kezd mesesedni az agya, mint már a miénk így 50-es éveink második fele felé haladva. Már nem olyan friss, már nem olyan jól működnek a kommunikációk ott a sejtek között, de az Isten még az idős ember számára is csodálatos üzenetet tud készíteni, csodálatos igét tud készíteni, amely az ember számára megadja az ige hirdetésnek a lehetőségét. Tudunk beszélni Isten csodás tetteiről. Nem meséket, mondákat, hanem az Isten azt a szót tudja adni a szánkba, amely az ember szívéhez odaérhet, és mindazt, amit az emberi értelem nem tud fölfogni, amit az emberi szem nem láthat meg, és fül sohasem hallhat, azt az ember szívével megérteti. Csoda. Nem tudjuk művelni ezt. Ezt nem lehet megtanítani. Meg lehet tanítani a retorikára az embereket, hogyan kell fölépíteni egy beszédet, meg lehet tanítani a teológiát, hogy mit ír a Szentírás, hogyan, miképpen függ az össze, ki miképpen hogyan értékelte ezt évezredek során, ezt meg lehet tanítani, de azt, hogy az ember szájából kijövő szó eljusson a másik ember szívébe, ezt senki sem tudja megtanítani, és senki sem tudja megtanulni. Erre az Isten teheti készé és képessé az ember, de akárkit is olyan jó látni, hogy az Istennek odaadott életű emberek, azok sokszor nagyon egyszerű, képzetlen emberek voltak, persze máskor meg nagyon tanult és nagy hatalommal rendelkező emberek. Mind a két csoport ugyanúgy tudta Isten igényt továbbvinni, ha a szívében ott lehetett a világosság, az Istennek a szent lelke. És ebből fakad aztán a szolgálat, jön az újjászületés, a megújulás, az újraodaszánás, az az élet, amelyet az Isten kér az embert, hogy a megszentelődés útján haladjon az élete egyre közelebb hozzá, egyre közelítve ahhoz az akarathoz, amit az Isten adott az ember számára. És olyan jó megtapasztalni azt, amikor az Isten tisztánlátást ad egy-egy ember számára, hogy az ige célhoz ér, mint ezüstálcán aranyalma, helyén mondott ige, és új életeket teremt, de nem csak új életet teremt, hanem még generációról generációra is származhat. De sokan örülnek ennek az ígéretnek, amit az Isten ebben az igében adott, amikor azt mondja, hogy nem fogy ki a szádból az igén, sem az utódod szájából, sem az utódaid utódainak a szájából. Nagyon sokan megörülnek ilyenkor, mert a gyerekeikre gondolnak, és azt gondolják, hogy na majd akkor az én gyerekem biztonságban van, na majd akkor az én gyerekem tovább fogja ezt vinni, csak hát ez nem automatizmus. Nem úgy működik, hogyha valaki az Isten igéjének továbbadója, majd akkor a gyermekei is azok lesznek. És erről volt egy hosszú beszélgetés lelkész körökben, hogy mit jelent a hagyomány az egyház életében, hogy mennyire fontos a hagyomány, mondták sokan, hogy valamihez kötni ezeket az ünnepeket, valamilyen formulát kitalálni rá, hogy fogyasztható legyen, hogy emlékezetes legyen, hogy megismételhető legyen, hogy ne felejtsék el. És én nem mondom, hogy a hagyomány nem jó, tehát ne teremtsünk hagyományt, csak az a baj, hogy a hagyomány önmagában nem tart meg, hogyha nincs benne az Istennek az igéje, hanem tönkretesz, mert azt hiszi, hogy helyen van az ember, mert hogy mindent úgy csinál, ahogy kell, és igazából az marad ki, ami a lényeg, az Isten szent lelke és Istennek az igéje. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy az utódaid szájából, és az utódaid utódainak a szájából nem fogy ki az ige, az nem azt jelenti, hogy ha te ezt megteremteted, ezt a hagyományt, akkor amíg a világ a gyermekeid és az utódai majd Isten igéjét fogják hirdetni. Hanem arról van szó, hogy ha te engedsz az Isten igéjének, és te Jákub megtérő bűnöseként éled az életedet a megváltó kegyelméből, akkor a gyermekeid a te bizonyság tételedre el fognak indulni ezen az úton, és hogyha ő is ugyanezt az utat járja, akkor majd az ő utódai is meglátják, mert az Isten belehelyezte a szívünkbe a megbocsátás, az Isten kegyelmi utáni vágyat. És hogyha a gyerekek ezt észreveszik, akkor azt mondják, hogy nekem erre szükségem van, amit az öreg csinált, ha nem is éppen úgy, meg nem is azokkal a szavakkal, meg nem is azokkal a hagyományokkal, de nekem ez az út fontos, én ezen akarok járni. És valaképpen hozott egy példát, amikor én magamon átengedtem, és azt mondtam, én hogy cselekedtem volna ebben az időben. Én is nagyapa vagyok, és ott is egy nagyapáról volt szó. Valaki azt mondta, hogy egy kisgyermeket átküldött az apja a nagyszüleihez. A nagyszülők az asztal mellett, a családdal éppen Bibliát olvastak. A nagypapa kezében volt a Szentírás, olvasta az Isten igényét. Megérkezett a kislány, és a kislány, aki most már felnőtt asszony, mesélte, hogy nem szólhatott a nagyapához, hanem meg kellett várni a nagyapa mellett, amíg végigolvasta az Isten igényét. reménység szerint nem a 119-es Zsoltár volt az aznapi felolvasandó passzus, mert akkor nagyon hosszú ideig kellett ott állni a kislánynak. Felolvast, és amikor ennek vége volt, megimádkoztak, akkor szólalhatott meg a kislány. És a kislány azt mondja, hogy lám, a nagypapa milyen komoly hívő ember volt. És én azt mondom, hogy én ezt nem tartom jónak. Lehet, hogy nagyon komoly hívő ember volt a nagypapa, de hogyha az én unokám bejön a 119. Zsoltár olvasása közbe a családba, akkor én oda veszem az ölembe, a 119. Zsoltárt úgy folytatom, hogy ő részese legyen ennek. Tehát ne valamiféle olyasmit lássa, hogy az öreg az valami szent, valami rendkívül ember, és hogy nem lehet megzavarni, mert ő valami olyasmit csinál, ami titkos, ami utol nem érhető, hanem azt lássa, hogy én részese lehetek annak, aminek a nagyapám a részese. Én ugyanúgy Istennel beszélgethetek, mint ahogy ő beszélget, és Isten áldásának ugyanúgy részese lehetek. Tehát Jákob megtérő bűnöseinek megváltója érkezett el, és aki Jákob megtérő bűnöse, az megtapasztalja azt, hogyha ő Isten kegyelméből él, akkor a gyermeke is vágyik erre az Isten kegyelemre. Isten ígérete tehát csodálatos, csak ehhez engedelmesség, Istennel való elfedezettség kell, és aztán majd a gyermekek is követik, és hirdetik Isten igéjét, és szólnak Istenről, és nem fogy ki a szívükből az Istennek az igéje. Gyenge hívő volt ez a bácsi, vagy figyelmetlen volt? Nem ismerte eléggé az igét? Nem szolgált eléggé? Nem, én azt hiszem, hogy nem. Itt van a lényeg ebben az igében, hogy Jákob megtérő bűnöseit várja az Úr. És hogyha én Jákob megtérő bűnöse vagyok, és annak lát engem a világ, akkor a megváltó cselekedetét fedezheti fel az életemben. Erre hív bennünket az Úr karácsony estén, akkor, amikor rengeteg hagyomány van, különböző ételek tekintetében, a karácsony pálításában. Éppen humorizáltunk is kicsit vele, hogy majd misit hogy látjuk a karácsonyfától. De hát nem feltétlenül misi a fontos, hanem az orgonából kijövő hang. Mert hát én sem vagyok olyan túl fontos, mert hát Jani bácsiik se látnak, csak hallják a hangomat onnan a karácsonyfa mögül. Vannak ilyen elemei is a karácsonynak, de ne felejtsük el, hogy az alap az, amit ez az ige elé tesz. Hogy megígérte Isten a megváltó, eljön majd Sionhoz, Jákob megtérő bűnöseihez. Így szól az Úr. És most már mondhatjuk, hogy így szólt az Úr, és eljött a megváltó. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, aki körülöleled ezt a világot, olyan sok ígéretet adtál ennek a világnak, Urunk, föl sem tudjuk fogni. Add meg, hogy legyen bennünk erő ezeket az ígéreteket megkeresni, ezeket az ígéreteket magunkénak tudni, ezeket az ígéreteket elfogadni. Köszönjük, Urunk, hogy te szövetséget ajánlottál fölöttünk, és te ennek a szövetségnek a megtartója vagy, és mi ezt nem tudjuk elrontani. Köszönjük, hogy így rendezted be az életünket, Urunk, és ebben a megváltásban megtapasztalhatjuk, mit jelent az új élet, a benned való vezetettség, mit jelent a te szabadnak a szívünkbe hatolása és a szabadnak a továbbadása. Így őrizd és áld meg bennünket, Urunk, hogy ezen a mai estén mi itt a gyülekezetben, és majd otthon a családainkban is megtapasztalhassuk a jelenlétedet. De így kérünk azokért, akik ma este hasonlóképpen összejönnek különböző helyeken, különböző földrészeken, és most a barátainkra gondolunk, Ausztráliában, Amerikában, Európa különböző országaiban. Ha majd ők is meghajtják a fejüket előtted, akkor hadd lehessenek tisztában, mit küldtél, kit küldtél és miért küldtél. Hadd lehessen mindannyiunknak Jákob megtérő bűnöseinek megváltója, ami Urunk Jézus Krisztus. Amen. Thank you. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő alkalmunk karácsony első napján 10 órakor kezdődő istentiszteletünk, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, ez úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz. Délután 15 órakor Görögszálláson lesz istentiszteletünk, szintén úrvacsorával egybekötve. December 26-án vasárnap Kisvárdán lesz istentisztelet, ezért itt Nyírterken nem lesz. Minden kettős ünnep második napján Kisvárdára megyünk, most az a szerencsétlen állapot, hogy ez vasárnapra esik, de nyilván a kisvárdaiakat nem hagyhatjuk ki ebből az ünnepi sorozatból, tehát oda megyünk hozzájuk. A testvérek pedig Isten színe előtti tisztelettel legyenek és imádkozzanak a kisvárdaiakért, meg a gyülekezetért, és legyenek az Úr színe előtt ezen a napon, és természetesen megszentelve az ünnepnapot. A hírlevelünkben már benne van az óévi istentisztelet, és 17 órakor óévnapján, illetve újévnapján 10 óra istentisztelet, amely megszokott a gyülekezetünkben. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. És hát kívánom a testvéreknek, hogy legyen az Úrtól megáldott a karácsonyi ünneplésük, hogy valóban a megszületett megváltóra emlékezzünk ezekben a napokban, miképpen tervezte el az Úr, miképpen jelent meg, és hogyan viszonyul az én életemhez, vajon mit kaphattam én ebből az ígéretből, amit az Úr annak idején a teremtésben már megígért az embereknek. És hát természetesen, ha valakivel nem találkoznék új évig, akkor az Úrtól megáldott új esztendő is hadd legyen a testvérek életében, hadd tapasztalhassuk meg újra és újra, hogy Isten nem feledkezik meg az övéiről, és felhozza napját, jóra, gonoszra egyáltalán, de az övéit ismeri, az övéit még alkalmasint meg is fenyíti, azért, hogy irányíthassa, azért, hogy az élete ne sikoljon ki, hanem haladhasson azon az úton, amelyen meg tudja áldani az Úr. Nyilván nem tudjuk, hogy meddig tart a ma, hogy meddig tart a jövő, ha az Úr akarja és élünk, akkor lesz jövő esztendő, és a jövő esztendőben megtapasztalhatjuk azt a sok áldást, amit az idén is megtapasztalhattunk. Az egyik ilyen áldás lehetőség, amit még sohasem gyakoroltunk a gyülekezetben, és azért mondom most el, hogy már frissibe gondolkozzanak a testvérek, és kérek egy visszajelzést a tekintetben, hogy kik azok, akik szívesen mozdulnak erre az alkalomra, mert hogy a jelentkezést azt január közepéig le kell adnom, ez pedig a drezdai Kirchentágra való elutazás lehetősége. A Kirchentág az egy egyházi gyülekezeti nap, amikor Németországban minden gyülekezetből oda mennek emberek, és a több tízezer ember néhány napon keresztül együtt van. Nem voltunk még soha semmilyenen, most ennek erre lehetőség nyílik, hogyha szívesen jönnek a testvérek, akkor úgy kell számolni, hogy az ott tartózkodás, szállást adnak és teljes ellátást, az körülbelül 5-6 ezer forint. Az utazás pedig, hogyha autóbusszal megyünk és egy nagy autóbuszt bérlünk ki, akkor az körülbelül úgy néz ki, hogy fejenként egy 12 ezer forint körül lesz, akkor merre megyünk és hogyan. Ha Szlovákián, Lengyelországon keresztül ez a legrövidebb útja, ha Csehországon keresztül az egy kicsit hosszabb verzió, bár lehet, hogy ez gyorsabb, mert hogy autósztrádákon megy az ember. Tehát 3 nap ott tartózkodás és oda-vissza út, durván egy 20 ezer forintba kerül. Pontos összegeket nyilván majd akkor tudunk, amikor az árajánlatot megadja a buszsofőr. De kérném, hogy jelezzék a testvérek, hogy szeretnének jönni, és körülbelül hányan, mert hogyha egy buszt megrendelünk, akkor utána egyedül megyek rajta, és ugyanazt az árat kell kifizetni, mint hogyha mind az 50-en megyünk. Természetesen kisebb autóbusz is van, tehát 5-6-an is elmehetünk egy autóval, de hogyha a gyülekezetből többen jönnének, akkor erre lehetőség van. De kérem, hogy jelezzék a testvérek, akár Istvánnak, akár nekem, hogy majd összetudjuk vetni ezeket a számadatokat, hogy jelezzük az érkezés, az indulásunkat, illetve lefoglaljuk az autóbuszt. Előttünk vannak a férfi hét és a női hét Biatorbágyon, január végén és február elején. Akik szeretnének mozdulni, kérem szóljanak, segítünk a jelentkezésben, de természetesen az internetes feljelentkezés lehetősége is ott van a testvére. Régi szokás volt a gyülekezetünkben, hogy gyerekeknek készítünk ajándékot erre a napra, karácsony ünnepére, ezért ilyen konfirmandus kortól lefelé, tehát 12 év alatti gyerekeknek egy-egy csomag ajándékot készítettünk, hogy fogadják el a testvérek a gyerekek számára, majd a kiáratnál osztogatjuk. Hány gyerek van egyébként? Nyújtsák a kezüket a testvérek, hadd számoljuk meg gyorsan. Nem gyermetegekre gondolunk, hanem gyerekekre. Tehát 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
És akinek nincs itt?
Hát az úgy járt egyébként.
Csak aki eljött, azt kap.
Aki eljött, azt szokott kapni, tekintettel arra, hogy szolgálat az anyja, úgyhogy lehet, hogy itt majd csinálunk egy kivételt.
Így
szokott lenni egyébként. Hát alapvetően a gyülekezetben kapott ajándékról van szó, ami kedvesség, és nem úgy működik, mint hogy beszélgettünk valakivel, hogy megjelent valaki, még nyílszörősen osztottunk karácsonyi csomagokat, és valaki bejelent, hogy az elején bejelentkezett, hogy hát ő nem tudja megvárni a programot, hogy a gyerekek karácsony ünnepét megtartsák, mert hogy ezt a rövid állított meghallgassa, mert neki sietni kell az unokájához, de az ajándékot akkor szívesen átvenné most előtte. Aztán mondtam neki, hogy az ajándékosztás a végén van. Nem nézzük, hogy mikor jön be valaki, de a végén osztjuk az ajándékot. Ja, hát ezek vannak előttünk még egyszer. Nagyon sok áldást kívánok a kedves testvérek részére számára és családjaik számára ebben az ünnepben. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Ámen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük el a 167-es számú énekünket, annak az első versét, a befejező oltári szolgálat előtt. Tehát a 167-esének első versét a befejező oltári szolgálat előtt.
Hálás szívvel állok itt a te házadban, és hálás szívvel állok a gyülekezetem előtt. Azért is hálás vagyok neked, Uram, mert misibám mellett szolgálhatok. Hálás vagyok azért is, hogy most is megmutattad, hogy az imáim meghallgatásra találtak. Nagy örömmel láttam Ilike óvónőt a gyülekezetünkbe, és a Pálóczi házaspárt is, hogy rendben hazaérkeztek. Minden apró örömért is hálás vagyok, ami a mai napon ért bennünket. A gyermekeim mosolyáért, amikor reggel bontották az Úr Jézus ajándékát. Az, hogy tegnap Barnának sikerült a Biblia mellett lenyugodnia, és hogy ünneplőbe öltöztettél engem is, azért, hogy ma a születésnapodat ünnepeljem, és ne csak a karácsony estéjét. Hálás vagyok a gyülekezetemért is, amért ilyen családias hangulatban telnek el, és nem azért vagyok hálás, mert ma ünnep van, hanem azért, mert a hétköznapokban is hálás szívvel, és nagyon sok segítséggel állhatok a gyülekezet előtt. Nem fordulnak el tőlünk. Ezért a gyülekezet minden tagjának, aki nincs is jött, de mégis ehhez a gyülekezethez tartozik, áldott békés karácsonyt kívánok. Ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nemzeti himnuszunkat énekeljük el befejezésül.